90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. A támogatás bevezetéséhez szükséges törvényi szintű módosításokat tartalmazó javaslatot a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatásra jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben résztvevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Csapori Csabát nevezte ki Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Csapori Csaba feladata Magyarország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. Ennek keretében áttekinti a köznevelés és a szakképzés helyzetét, elemzi a hazai és nemzetközi oktatási folyamatokat, valamint javaslatokat dolgoz ki az oktatási rendszer fejlesztésére. Feladata továbbá az érintett állami szervek, szakmai szervezetek, felsőoktatási intézmények és más partnerek együttműködésének összehangolása, valamint a stratégia kidolgozásához szükséges egyeztetések lefolytatása. Új jogszabály jelent meg, ami Ruszin Szendi Romulus szerint megteremti annak lehetőségét, hogy ismét szolgálatba állhassanak azok a katonák, akiket korábban a fiatalítás jegyében távolítottak el a Magyar Honvédségtől. A honvédelmi miniszter közösségi oldalán számolt be a fejleményről. Bajtársaim, jelentem sikerült, írt a bejegyzésében Ruszin Szendi Romulus, aki hozzátette, megjelent a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy végre visszavehessék azokat a katonákat, akiket az úgymond fiatalítás címén méltatlanul eltávolítottak a honvédségtől. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter Dombóvári Márk Imrét nevezte ki az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének biztosításáért felelős miniszteri biztossá, olvasható a hivatalos értesítőben. A kinevezés július 6-ától hatályos, és az új igazgató kinevezéséig, de legfeljebb a megbízás visszavonásáig tart. A miniszteri biztos felügyeli a ménes gazdaság működését és gazdálkodását, valamint ellátja a munkáltatói jogokat. Feladata a belső ellenőrzés megszervezése, illetve a működés átláthatóbbá tételére vonatkozó javaslatok kidolgozása. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debrecen Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított, több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magában foglaló Nemzeti Parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutató tábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terep gyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. Sport. Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európa kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Ezt követően decemberben következik a hazai rendezésű Sárközi Tamás emléktorna, februárban pedig Norvégia lesz a sorozat harmadik viadalának rendezője. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, míg Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül szembe. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Tuza Györgyöt és dr. Vég Attilát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívüli ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szó Kovács Péter polgármestert hallják.
Egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.
Eredményes évet zárt a Sárospataki távhőszolgáltató, a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. A társaság stabilan és biztonságosan működik, miközben a jövő kihívásaira is készül. Már zajlik egy új biokazán telepítésének tervezése, amely a fenntarthatóbb és korszerűbb hőellátást szolgálhatja. A részletekről dr. Farkas Szabolcs polgármestert hallják.
Távhő előző évi beszámolóját tárgyalta a rendkívüli testületülés keretében a képviselőtestület. Ez egy kicsit megcsúszott adminisztrációs problémák miatt, de a lényeg az, hogy megszületett ez a beszámoló, és a tartalma még fontosabb, az pedig azt mutatta meg, hogy soha nem látott eredményességgel sikerült az elmúlt évet zárni a gazdasági társaságnak, ami ugyebár 100% önkormányzati tulajdonban van. Ez a gazdasági társaság egyébként egy furcsa finanszírozási keretek között működik, hiszen ugye egy közszolgáltatásról van szó, meg non-profit jellege van, tehát ez nem egy eredményorientált gazdasági társaság, de ettől függetlenül nekünk arra kell törekednünk, hogy minél eredményesebben működtessük ezt a gazdasági társaságot. Az eredményesség pedig azt akarja, hogy olyan szabályokat, olyan kontrollrendszert vezetünk be a gazdasági társaság működése során, ami alapján tudunk spórolni, hiszen azért függetlenül attól, hogy állami normatíva alapján, ugye itt a fűtés támogatások kapcsán, ami ráadásul egy rögzített ár, tehát nem a piac határozza meg, hogy mennyit kell fizetnünk egy gigajoule energiáért. Szóval nekünk ott a legfontosabb feladatunk az, hogy a gazdasági társaságot minél eredményesebb munkavégzésre ösztökéljük. Azért azt tudni kell, hogy a távhő rendszerben vannak olyan kazánok, amelyek már majdnem velünk idősek, szóval nem fiatalok. És február volt is egy komoly probléma, egy viszmajor helyzetet jelentettünk, mert a tél kellős közepén az egyik kazánunk az megadta magát. Ennek a lebonyolítása mindig folyamatban, és bízunk benne, hogy ki tudjuk használni, de múlt héten az egyik olyan gazdasági szereplő, a Green Energy Kft. Azzal keresett meg és tett látogatást nálam a polgármester hivatal majd a helyszínen. Velük egyébként kapcsolatban is állunk, mert ilyen gázmotorokat telepítettek már korábban a Patakhő Energiaszolgáltató Kft. Telephelyére, hogy van egy olyan lehetőségük most, hogy biokazán üzemet telepítsenek a Patakhő telephelyére. Ez egy 500 millió forintos beruházás. Tehát abszolút nem mindegy, hogy milyen korszerű technológiával állunk neki akár a következő téli szezonnak. Tehát mi abban vagyunk érdekeltek, főleg úgy, hogyha ebbe egyébként meg komoly beruházási költséggel nem is kell, hogy rendelkezzünk, hanem van egy szolgáltató, aki ezt letelepíti és biztosítja még a fűtéshez szükséges anyagot is, úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, ahol megkeresnek bennünket azzal, hogy vannak olyan alternatívák, amelyel ezt még eredményesebben, még gazdaságosabban tudjuk majd üzemeltetni.
A gyöngyöshalászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabadidejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig, és egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, a tetováros közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárőrséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket áldozzák fel a hogy kint vannak esténként, hogy ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, át volt, hogy bűncselekmény gyanúja merült fel, vagy gyanús személyek, tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűnmegelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztelően irányították. A félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.
A nyári tanítási szünet ideje alatt is folyamatosan dolgoznak a putnoki pedagógiai szakszolgálat munkatársai. A részletekről Farkas Ágnes igazgatót hallják.
Nálunk nincs kicsengetés. Nyilván vannak olyan területek, szakfeladatok, ahol a gyerekellátás szünetel egy kicsit, de a nyár folyamán is, amikor a kollégák nem szabadságon vannak, szakvizsgálatok vagy a vizsgálatok zajlanak továbbra is, gyerekeket berendelünk, ahol ugyanúgy vizsgál a gyógypedagógus és a pszichológus, illetve a korai fejlesztésben folyamatos marad a gyerekellátás, amikor a kolléga nem szabadságon van, előre megbeszélt időpontban tudja a szülőket és a gyerekeket fogadni. Januártól pedig, ami számunkra legfontosabb esemény, és szerintem széles körben hasznos akár a partnereinknek, akár a klienseinknek, az a szakszolgálati hétnek a programja, ahol minden szakterületen vállalják a kollégák, hogy valamilyen fórumot szerveznek a szülőknek, a járás köznevelési, közoktatási intézményeiben dolgozóknak, vagy olyan társintézményeknek, akik szorosan kapcsolódnak a feladat ellátásainkhoz. Tehát itt meg szoktak jelenni a védőnők, a szociális szférában dolgozók, a családsegítők, úgyhogy számukra szoktunk szervezni programot. Vannak már hagyományosan megrendezett programjaink, ilyen például a Ne várjuk meg, még baj lesz, ez most harmadjára került megszervezésre. Külső segítségünk Mező Gábor volt, rendőr, főtörzsőrmester, nyomozó, és a drogellenes feladatok terén támogatott minket. Erről tartott előadást, a kollégáknak szintén előadást tartott Hentesné Ficere Melinda, pszichológusunk, Kis Dorottya pszichopedagógus és pszichológus hallgató. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, már többször megrendezett programunk. A következő fontos lépés, amikor a járásban az összes harmadik osztályosoknak a képességszűrését elvégezzük, ez történik anyanyelvi, matematikai területen, figyelmi területen, és szintén tehetség ígéreteket keresünk, úgyhogy van néhány anyanyelvi területen történő olyan feladat beiktatva, amiben az anyanyelvi kreativitást tudjuk mérni. Ugye a képességszűrés viszont azért szükséges, mert harmadik osztály ezért ez egy fontos lépcső a gyerekek számára, hisz még ott van esetleg a negyedik osztály az alsó tagozaton, de a felső tagozatban már az önálló tanulást várjuk el, és várja el a tanmenet, a tanrend is tőlük. Tehát, hogy fontos, hogy jól tudjanak olvasni, reflektív legyen az olvasás, ez legyen alátámasztva az önálló tanulásnak a lehetősége, mind matematika területén, mind anyanyelvi területen, tehát hogyha még itt ki tudjuk szűrni a nehézségeiket, időben be tudunk avatkozni.
A negyedik Miskolci Árszakra Fesztivált rendezik meg ősszel, amelynek lélekemelő program kínálatát a szervezők csütörtökön ismertették a Városháza dísztermében. A keresztény kulturális értékeket felvonultató országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Miskolcon mintegy 55 hitmélyítő alkalmat szerveznek a város legfontosabb szakrális helyszínein. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a helyi keresztény alkotók bemutatkozása mellett nagyszabású közösségi napok és az Isten dicsőségét hirdető zenei ősbemutatók is várják a híveket és a látogatókat. A részletekről Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumi elnöke adott tájékoztatást.
Nagy-nagy örömmel jövök mindig Miskolcra, mert már szinte hazajárok az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, és egy olyan lelki közösséget érzek a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szervezőivel, ami egy ilyen dinamikus növekedést mutat az Ars Sacra Fesztiválnak. Exupérynek azzal a gondolatával köszöntök mindenkit, hogy jó csak a szívében lát az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan. És ha igaz, hogy jó csak a szívében lát az ember, akkor mi bizony vakok vagyunk, mondta ezt Ratzinger bíboros, még mielőtt pápává szentelték volna. És ezen a vakságon próbál segíteni az Ars Sacra Fesztivál, hogy a szépség által megnyisse a szíveket, befogadóvá tegye a legfőbb szépség iránt. Korunk emberét egy vers, egy festmény, egy koncert, egy film vagy egy színházi előadás jobban megérinti, mint egy érvelés. A művészet ugyanis egyetemes nyelv, amely terjeszti a szépséget, közösségeket hoz létre és harmóniát teremt. 2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Ars Sacra Fesztivált, és az elmúlt évek gazdagságát egy kis kiadványban foglaltuk össze, amit majd szeptember 11-én az országos megnyitón a Magyar Nemzeti Múzeumban fogunk átadni minnyájuknak. Engedjék meg, hogy ebből a kis kiadványból felvillantsak néhány oldalt, a kezdeteket, a nyitott templomokat, a zenei programokat, a pályázatokat, színdarabokat, flashmobokat, bábelőadásokat, roma festők és roma közösségek bevonását, az Ars Sacra Filmfesztivált, a példaképeink vándorkiállítást, aminek mind a kültéri, mind a beltéri elemei itt voltak már Miskolcon, a szakrális építészeti konferenciákat, a könyvbemutatókat, és a 2021 évi Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus is helyet kapott ebbe a kiadványba, aminek a kulturális programjait az Ars Sacra Alapítvány szervezhette, és így kerültünk kapcsolatba Miskolc városával is. Jelenleg több száz szervezés alatt álló programból 200 nyilvános már a honlapunkon, és Miskolc élen jár ebben, mert Miskolcnak több mint fél száz saját szervezésű kész programja van, úgyhogy ezúttal is egy nagy glória miskolciak feje fölé, és ez a példaértékű összefogásnak köszönhető, amit itt a városban én is tapasztalok.
Az esemény jelentőségéről Juhász Ferenc plébános pasztorális helynök beszélt.
Nem tudom, jól számolom, hogy egyedül vagyok lelki pásztor. Most képzeljék el, hogy a szakra, ugye az most az én vállamon van az egész. A művészet meg eloszlik. Azért azt gondolom, hogy nem ilyen egyszerű a történet. Én is nagyon hálás vagyok azért, hogy már negyedik alkalommal mondhatok itt, szólhatok itt az Ars Sacra Fesztiválról, mégpedig egyfajta, az elején még olyan kedvcsinálóként szól az ember, de hát most már mindenkinek van kedve, most már tovább kell vinni a történetet, és köszönöm Mártának, hogy megemlítette, hogy az első, ötödik és a huszadik, hogy ugyanaz a mottója, a remény és a jövő. És hát azt gondolom, hogy ez mindig aktuális lesz, mint ahogy már Jeremiás próféta idejében is az volt, és valószínűleg végigvonul a történelmen, a történelmünkön, másokon keresztül is, nem csak rajtunk, hogy a remény és a jövő az úgy tartozik össze, mint ahogy egy falat kenyérre szüksége van az embernek, vagy ahogyan a művészetre szüksége van az embernek, vagy ahogy a szakralitásra szüksége van az embernek. Én papként azt szeretem ebben, és azt ki szeretném mondani is, hogy nagyon fontosnak érzem, hogy a szakralitást és a szakrumot, a szentséget, azt bár ugyan elsősorban és kifejezetten a templom vagy a templomok falai között értjük, de ennek az Ars Sacra Fesztiválnak az is az egyedülállósága és kiválósága, hogy kiviszi a falakon kívül, hogy a művészet, a különböző megjelenési formáiban és helyszíneken képes szakrális élményt adni. És nem vagyok rá féltékeny, nem vagyok irigy, hogy hú, hát akkor kijön majd a templomba, hogyha a domboldalon is lehet imádkozni, vagy csodálkozni, vagy gyönyörködni. Isten teremtett világában mindenütt helye van, minden szépnek és jónak. Én azt kívánom mindenkinek, önöknek is, meg természetesen magamnak is, hogy a negyedik Miskolci Arszakra Fesztivál legyen hasonlóan termékeny, gazdagító, tegyen bennünket még szorosabb közösséggé.
Üzemeltetőt keres Sátoraljaújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban, a étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál, ott ilyen, nem kerthelyiség, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne, jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni, itt lenne lehetőség, és nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, egy néhány négyzetméter maga az egész toronyhelyiség, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban, tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Asszúbölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az itt, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni, tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz, akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.
Több turistautat is felújítanak országszerte a Magyar Természetjáró Szövetség pályázatának köszönhetően. A program célja, hogy a jelzések biztonságosan és jól követhetően vezessék a kirándulókat a legnépszerűbb útvonalakon. A fejlesztésekből a zempléni régió sem marad ki. A térségben több túraútvonal jelzése újul meg a következő időszakban. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ezekben is fogunk ilyeneket festeni. Illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét. Ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelele ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárájától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. Idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turista jelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Dr. Révész László, az Egyetem Sporttudományi Intézetének oktatója és a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. Az Eszterházy Podcast mai adásában az idevezető útról kérdeztük, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásában végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kiemelt jelentőségű ünnep volt idén az oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Intézményünk ebben az évben egyetemi válásának 10., valamint katolikus egyetemi válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diploma átvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem közösségünk jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb élményét is jelentette. Jászberényben 202-en, Egerben pedig 1158 hallgató vette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. Július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdaság és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vehették át okleveleiket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen dr. Táncos Tamás, a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallgathatták meg a vendégek, majd dr. Pajtukni dr. Tari Ilona, egyetemünk rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. Rektorasszony úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak jubileumi évünkben. A végzősök e gazdag szellemi örökség részeként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyek Csaba nagykancellár, egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsássanak útjukra, akik tudásukat az emberi értékek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Kira hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. A péntek délelőtti diploma átadó a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Az ünnepségen habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Természettudományi Doktori Iskolán fokozatot szerzett hallgatók is átvehették okleveleiket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik zsomborosztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A 3 esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségének kórusa emelt zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és elért sikerek ünnepléséről. Az egyetem közössége büszkén bocsátja útjára friss diplomásait, bízva abban, hogy a tudásukkal, hivatástudatukkal és emberségükkel hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és sorrendmódosítására 2026. július 9, még a ponthatárok hirdetésére július 23-án kerül sor. Ezen a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Kiemelkedő eredményeket ért el a Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026-os nemzetközi rangsorában az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rangsor azt vizsgálja, hogy az egyetemek milyen módon járulnak hozzá az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz, az intézmények fenntarthatóságához, a társadalmi felelősségvállaláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és az intézményi működéshez kapcsolódó teljesítményeket értékeli. A 2026-os rangsorban világszerte 1646 egyetemet értékeltek 116 országból és térségből. Az EKE az összesített rangsorban 801-től 1000 helyezési sávban szerepel, amely előre lépett a tavalyi 1100-1500 helyezési sávhoz képest. Különösen jelentős, hogy az EKE két kategóriában is a világ legjobb 300 intézménye közé került. A minőségi oktatás területén egyetemünk a 201-300. Helyezési sávban szerepel. Ugyancsak 201-300 nemzetközi helyezési sávba került az EKE a szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában. A szegénység felszámolása kategóriában 401-600, a klímavédelem területén szintén 401-600, míg a megfizethető és tiszta energia kategóriában 601-800. Helyezési sávban szerepel. Az eredmények alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nemzetközi szinten is értékelhető teljesítményt nyújt a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyetemi szerepvállalás területén. A minőségi oktatás és szárazföldi ökoszisztémák védelme kategóriában elért legjobb 300-as helyezési sáv pedig fontos visszajelzés az intézmény oktatási, kutatási és társadalmi hatásáról. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Tamás Virágtól hallották.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Révész László a Sporttudományi Intézet oktatója, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója egyetemi tanári kinevezést kapott. A mai adásban igyekszünk végigjárni a kinevezéshez vezető utat, érintve a komplex alapprogramban és a NetFit rendszer kidolgozásban végzett munkáját, illetve bemutatva az Eszterházy kötődését is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szerintem haladjunk először is időrendi sorrendben. Gyermekkorában mennyire játszott nagy szerepet a sport az életében?
Beleszülettem a sportvilágába. Az édesapám az önkormányzatnál volt sportreferens, ő szervezte a városi, a megyei, illetve később országos sportversenyeket is, úgyhogy én már gyerekkoromban találkoztam a sporttal, ráadásul sporttagozatos osztályba jártam általános iskolába, úgyhogy mondhatni, hogy a kezdetektől fogva szerves rész az életemnek a sport, mindig is sportoltam, illetve jelenleg is sportolok.
És a triatlon mikor került előtérbe?
Hát ez jó régre nyúlik vissza, nagyjából 80-as évek, általános iskolás voltam, édesapám révén, ő egyébként a Magyar Triatlon Szövetségnek az egyik alapító tagja, és hát így adta magát, hogy én kezdjem el a triatlont. Akkor annyira új sportág volt, hogy mindig megkérdezték, hogy mi az a triatlon, magyarázzam el, ugye az úszás, kerékpár és futásból állt, úgyhogy ezzel kezdtem, versenyszerűen sportoltam, tagja voltam az Athén 2004-es olimpiai keretnek, olimpiai reménységek versenyét nyertem, országos bajnokságot csapatba, tehát mondhatni, hogy a versenysport is része volt az életemnek.
És a sportpályafutása után mennyire maradt meg a sport az életében?
Hobbi szinten megmaradt, az egy nagyon érdekes dolog, hogy én a testnevelési egyetemen végeztem, oda jártam, de az egyetem mellett nem tudtam csinálni a versenyszerű sportot, már csak az amatőr, illetve a hobbi sport részét, viszont a Triatlon Szövetségbe felkérést kaptam, 11 évig voltam az elnökségnek a tagja, utána vezettem a szakmai bizottságot, illetve a sportág stratégia kialakításáért feleltem, ezt követően pedig a felügyelő bizottságnak, illetve az ellenőrző testületnek voltam a tagja, és hát miután kiesett a versenyszerű sport az életemből, elhatároztam, idén lesz a 40. Palóc Triatlon Balassagyarmaton szülővárosomban, persze már csak amatőrként, de indulni fogok a versenyen.
Hát ez nagyon-nagyon sok sikert kívánok. A testnevelő tanári képzést már említette is. Mikor született meg benned az a döntés, hogy a sport iránti szeretetedet a pedagógiával ötvözd és testnevelő tanári pályára lépj?
Nekem egy fantasztikus testnevelő tanárom volt Balassagyarmaton, Taskó Andrásnak hívják, és már gyerekkoromban érlelődött bennem az, hogy tanár legyek. Ő nagyon élményközpontúan tanított minket, szinte azt hittük, hogy csak játszunk, persze ez nem így van, ma fejjel ezt tudom, hogy ez egy módszertan volt, amit ő alkalmazott, és a középiskolában alakult ki bennem véglegesen, hogy testnevelő tanár szeretnék lenni, illetve tanítani szeretnék.
Hogyan egészíti ki egymást a testnevelő tanári, edzői, sportmenedzseri és pedagógiai végzettsége, de a mindennapi szakmai munkádban?
A TF alatt elkezdtem úszást oktatni, illetve edzősködni, és ez egy nagyon érdekes és jó tapasztalás volt, mert ha jöttek az életszerű problémák, ugye, amivel találkozik az ember. Egyrészt még akkor testnevelő tanárszakon tanultam, másrészt tapasztalatot szereztem a gyakorlatból, és úgy éreztem, hogy egy picit felkészültebb legyek, minél szélesebb körű ismeretem legyen a sporttal kapcsolatban, a sportoktatásával kapcsolatban, ezért elvégeztem az úszásedzőszakot, illetve a sportmenedzseri szakot is, hiszen abban az időben versenyeket is szerveztem, valamint lehetőséget kaptam a testnevelési egyetemen, a tanulmányaim után a testnevelés elmélet és pedagógia tanszéken, hogy oktassak, ekkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és általános pedagógiai tárgyakat, illetve neveléstudományi tárgyakat is tanítottam, és szükségesnek éreztem, hogy készüljek fel ezen a területen, és ezért iratkoztam be az ELTE-n, és végeztem el két pedagógiai szakot.
A doktori disszertáció témája is a tehetséggondozás. Miért pont ezt választottad? Miért fogott meg ezt téged ennyire?
Hát adta magát ez a helyzet, ha szabad így fogalmaznom, hiszen versenysportoló voltam, és mindig is érdekelt az, hogy születni kell erre a területre, vagy éppen a képzésnek, a fejlesztésnek az eredmény az, hogy valaki eredményes tud lenni, és ezért kezdtem el a tehetséggondozással foglalkozni, és ezt kutatni, hogy meglássam, mi az a motivációs háttér, melyek azok a képességek, készségek, meg szükségesek ahhoz, hogy valaki eredményes sportoló tudjon lenni.
Melyek azok a kutatási eredményeid, amelyek leginkább hasznosíthatóak a köznevelésben, amelyeket leginkább fontosnak érzel?
Több területen volt szerencsém kutatni. Még egyetemi hallgató volt, amikor az úszás rajtokat vizsgáltuk, a hagyományos technikát, illetve a haránterpeszből végzett technikát. OTD-ket is nyertem ezzel a témával, hiszen azt a kutatási eredményt kaptuk, hogy a haránterpeszből végzett technika az lényegesen hatékonyabb. Ma egyébként nagyjából 25 évvel később az úszók így rajtolnak. Most ezzel nem azt szerettem volna mondani, hogy a mi kutatási eredményünk hozta ezt a jelentős változást, viszont az egy jó érzés, hogy jó területet vizsgáltunk és jó kutatási eredményeket kaptunk. Ami a módszertani fejlesztést érinti, illetve a közneveléshez kapcsolódik, az a TESIM, ez a módszertana a testnevelésnek, egyébként testnevelés az egészségfejlesztésben stratégiai intézkedések, ennek a rövidítése. És azt kutattuk, hogy vajon a frontális jellegű, direkt tanárközpontú tanítási stratégia, módszertan az eredményesebb, vagy éppen az indirekt tanulóközpontú, a tanulót sokkal jobban aktívan bevonó módszertan, és azt tapasztaltuk, és látjuk egyébként a mai testnevelésen, illetve a mai gyerekeken, hogy muszáj elmozdulnunk az indirekt stratégia irányába, tehát sokkal inkább a tanulóközpontúságot, a tanulók igényeit, szükségleteit figyelembe vévő módszertant kell megvalósítani, illetve komplex alapprogramot is vizsgáltuk, ugye ott az élményközpontúság adja alapvetően a módszertannak a lényeget, hogyan tudjuk aktívan bevonni a tanulókat az oktatási folyamatban, illetve hát volt egy olyan terület, ami szintén közneveléshez kapcsolódik, az IKT eszközöknek a beemelése a testnevelésbe. Ugye ez egy ilyen picit oximoron jellegű dolog, hogy lehet az, hogy testnevelés órán mozognak a gyerekek, és ez a fő célja az élmények mellett, és ugyanakkor IKT eszközt adunk a kezükbe. Varga Attila kollégámmal végeztük ezt a kutatást, és azt kaptuk eredményül, hogy az IKT eszköz az növeli a motivációt, illetve sokkal inkább aktívabbak a gyerekek a tanórán.
Most itt említettél egy jó pár dolgot, amire a későbbiekben mindenképpen szeretnék rákérdezni, viszont hogy maradjunk az időrendi sorrendbe, én rátérnék arra, hogy 2013 és 15 között a Magyar Diáksport Szövetség szakmai menedzsere és szakértője voltál. Milyen feladatokat láttál el ebben az időszakban?
2012-ben vezették be a mindennapos testnevelést, ami egy nagyon-nagyon fontos és jó szakpolitikai döntés volt, ugyanakkor ez egy lehetőség a testnevelő tanárok kezébe, de a felelősség is ott van, hiszen az egyik legmagasabb óraszámban tanított tantárgy, és mind a tartalmi, mind a módszertani területen éreztünk változási lehetőséget, illetve potenciált, hogy fejlesztük a testnevelést, hiszen valóban nem mindegy, hogy 180 óra alatt egy tanévben mi az, ami történik a tanulókkal, azzal együtt, hogy az egyik legnépszerűbb és leginkább szeretett tantárgy az iskolába a testnevelés. Volt egy módszertani fejlesztésünk, feladatkártyákat dolgoztunk ki, aktív órakezdési stratégiákat dolgoztunk ki, illetve a társértékelést.
És milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt a munka alatt?
Nagyon inspirált a feladat, rengeteget tanultunk, számos szakirodalmat néztünk át. Megmondom őszintén, hogy először is önképzéssel kezdtük a folyamatot, hogy tudjuk kialakítani azt a koncepciót, amit bevittünk a testnevelésbe. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a szakmai csapatnak, itt dolgoztam először valóban csapatban, itt éltem át azt, hogy a különböző fejlesztési csoportok hogyan tudnak szinergiákat kialakítani, hogyan tudnak együttműködni, és hogy a részfejlesztések hogy fognak összeállni egy szép nagy projektél, illetve hát a ami még ennek a projektnek a része volt, az a testnevelésnek a kvázi megújítása, és mi ezt úgy neveztük el, hogy minőségi testnevelés, melynek lefektettük mi az alapjait, ide tartozik például a pozitív tanulási környezet, a tanulás központúság, vagy éppen az inkluzív szemlélet, és ott vannak a tartalmi részek is, amik az egészségközpontúság, illetve a sportműveltség.
És ide tartozik a NetFit rendszer kidolgozása is. Mit érdemes tudni erről, és milyen szerepet vállaltál a fejlesztői munkában?
Ez a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 2014-2015-ös tanévben vezették be a mindennapos testneveléshez kapcsolódóan. A legnagyobb előnye az, hogy országos szintű és egységes. Korábban a jogszabály csak annyit állapított meg, hogy vérni kell a tanulóknak az egészségi fittségi állapotát, de nem mondta meg, hogy milyen tesztrendszerrel, ezért az iskolákban számos tesztrendszert alkalmaztak, aminek az volt az egyik hátránya, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények. Így viszont, hogy egy egységes standard alapján ugyanazokkal az eszközök ugyanazt mérik a testnevelő tanárok, nagyon objektív képet tudunk kapni arról, hogy milyen a tanulóknak a fittségi állapota, egészségi állapota, és ebből számos konzekvenciát le lehet vonni, illetve lehet nézni és monitorozni a tanulóknak az egészségi állapotát. Én szakértőként vettem részt ebben a munkában, a kezdeti időszakban, amikor is az egészség standardeket állítottuk föl, jártunk ki iskolákba, és végeztük el azokat a méréseket, és állapítottuk meg a standardeket, amik magyar tanulókon, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a magyar tanulók nem összehasonlíthatóak egyéb más nemzetek tanulóival. Kellettek a magyar adatok, hogy a standardeket meg tudjuk állapítani. Ebben a munkában vettem részt.
És ezeket az eredményeket, amit ez a teszt mutat, hogyan lehet beépíteni a testnevelés órákba, a nevelésbe?
Egészségközpontúság ott van a testnevelés tekintetében, és nagyon fontos, hogy ez egy visszacsatolás a tanuló számára, a szülő számára és a testnevelő tanár számára is, és ezek az egészségzónák mutatják meg azt, hogy milyen állapotban van a tanulónak a fittségi állapot. Egyébként 9 területen vizsgálják a testnevelő tanárok a tanulót, és ha azt látjuk, hogy fejlesztés szükséges, vagy fokozott fejlesztés szükséges zónában van a tanulónak, mondjuk az alapálló képesség, amit egy ingafutással mérünk, akkor tudjuk azt, tud a testnevelő tanár tanácsot adni az, hogy állóképességi jellegű sportokat vagy mozgásformákat nagyobb arányban űzzön a tanuló, és ha az egészség zónában van, akkor az egy olyan jellegű pozitív visszacsatolás, hogy tudjuk azt, hogy az az életmód és az a sport mennyiség, amelyet, vagy mozgás mennyiséget, amit a tanuló végez, az elegendő ahhoz, hogy az egészség zónában legyen, illetve ott is maradjon.
Melyik ezek a területek, amiket mér a NetFit rendszere, és milyen kategóriákba kerülhetnek a diákok?
A kategóriák az a fokozott fejlesztés szükséges zóna, a fejlesztés szükséges zóna, illetve az egészség zóna. Állóképességet mér, ingafutással, kéziszorító erőt, ütemezett hasizom teszt van, törzsemelés van, illetve karhajlítás nyújtás teszt.
Ez idő alatt a munka során mi jelentette a legnagyobb szakmai kihívást számodra?
Mint minden innováció, az iskolafejlesztés, illetve az egészségfejlesztés, illetve az új innovatív elemek, azok mindig egy picit nehezen tudnak bekerülni a köznevelés rendszerébe, hiszen nem minden kolléga, főleg a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák gondolják azt, hogy igenis érdemes változtatni, és lehet esetleg egy picit jobb az, amit csinálnak, és egy picit más módszerekkel is lehetnek hatékonyak. Ez volt a nehézség, de egyébként itt a Diáksportszövetséges projektben mi pedagógus továbbképzéseket is kidolgoztunk, fejlesztettünk le, és rengeteg pedagógus, rengeteg testnevelő tanárt képeztünk, illetve mutattuk be egyrészt a NetFit rendszerét, másrészt ezt az új módszertant, és itt azért megvolt az áttörés, amikor pontosan látták azt, hogy miről is szól ez a projekt, és hogy tudják ők ezt jól alkalmazni a saját gyakorlatukban.
Szintén fontos mérföldkő a komplex alapprogram és az ebben végzett munkája. Mielőtt még rátérnénk az ő munkája, kérem, kicsit ismertesse, hogy mivel is foglalkozik a komplex alapprogram, milyen célkitűzései vannak.
Komplex alapprogram egy Európai Uniós kiemelt projektből valósult meg. Az egyetemünk szakmai közösségének munkájával nagyon sokan dolgoztak benne, és egy, megmondom őszintén, hogy mi sose projektként tekintettünk rá, hanem programként, egy nevelési oktatási programként, ami szerves alkotó része tud lenni az iskolai munkának. Ennek a programnak az élményközpontúság, az élmény alapú tanítás áll a középpontjában, hogy mind a tanár számára, mind a tanuló számára olyan aktív órák valósuljanak meg, ahol szinte játszva, könnyedén tanulják meg a tanulók a tananyagot, sokkal inkább a frontálistól elmozdul, vagy erről korábban beszéltünk, az indirekt tanítási stratégia irányába, és hát az egyik eredő cél az a végzettség nélkül iskola elhagyás mérséklése, ezért is volt EU-s kiemelt projekt. 5 alprogramja van a komplex alapprogramnak, egy saját tanítási tanulási stratégiája, illetve van egy koncepció, ami mentén az iskolák működnek.
És ön milyen szerepet vállalt ebben a programban?
A projektet 7 egyetem, illetve az oktatási hivatal valósította meg. A kezdeti időszakban a testmozgás alapú alprogramnak voltam a vezetője, majd felkérést kaptam a szakmai vezetői pozícióra, tehát hogy a teljes konzorcium szakmai munkáját fogjam össze és irányítsam. Ez egy nagyon megtisztelő feladat volt, és én nagyon hálás vagyok, hogy aktív részese lehettem ennek a programnak. De hogy említettem, ez nagyon sok embernek a nagyon komoly munkája. Több mint 20 hónap volt a fejlesztés, és utána vezettük be az iskolákba, és amit látunk és érzünk, hogy fenntartási időszakban vagyunk, de ugyanakkor és töretlen a lelkesedés a program iránt. Nagyon sok felkérést kapunk pedagógus továbbképzésekre, iskolai workshopokra, illetve arra, hogy segítsük a bevezetését az iskolákba, úgyhogy több mint 800 iskola vesz most már részt a programban, több mint 13 ezer pedagógusnak a képzését valósítottuk meg, és így nagyjából 250 ezer tanuló érintett a komplex alapprogrammal.
És akkor szerintem térjünk is rá az eszterházis évekre, ami a beszélgetés apropóját is adja, az egyetemi tanári kinevezésed. Ha jól tudom, akkor te 2014-től dolgozol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, vagyis akkor még annak jogelőd intézményében. Hogyan változtak a munkaköreid az egyetemen, illetve milyen változásokkal jár az, hogy most már hivatalosan is egyetemi tanári kinevezést kaptál?
2014-től kaptam lehetőséget itt az egyetemen, illetve hát a jogelőd intézményében, akkor még főiskola volt, én korábban a testnevelési egyetemen tanítottam. Főiskolai docensként kezdtem a Sporttudományi Intézetben, majd felkérést kaptam az egészségfejlesztési és sporttudományi tudásközpontnak a vezetésére, illetve különböző projektekben vehettem részt, és így szépen szerves alkotó része tudtam lenni a Sporttudományi Intézetnek, illetve az egyetem közösségének. 2017-ben lettem egyetemi docens, illetve intézetigazgató helyettes, ezt a funkciót 2024-ig láttam el. Fő feladatom az intézetben a tudományos munkának a szervezés volt, a TDK, például a Magyar Tudomány Ünnepe, kutatók éjszaká és egyéb ilyen tudományos programok. 2019-ben lettem megbízott főigazgatója a Pedagógus Képző Központnak, majd 2020-tól kinevezett vezetője, és az idei év elején kaptam újabb 5 éves megbízást a Pedagógus Képző Központnak a vezetésére. Fő feladatom jelenleg most a PKK-nak a koordinálása, illetve mivel ez egy funkcionális szolgáltató szervezeti egység, a karokkal, tanszékekkel, intézetekkel való kapcsolattartás, illetve az oktatás folyamatának a segítése, és a tanár, tanító, gyógypedagógus szakos hallgatók gyakorlatának a megszervezése.
És hogyan fog változni a mostani munkája, a szakmai munkája ezzel a kinevezéssel?
Hát úgy érzem, hogy az egyetemi tanári kinevezés az lehetőséget biztosít, és ezzel jól kell élni a tudománynak a segítésére, fiatal kollégák bevonására, akár doktori tanulmányok segítése, doktori témavezetés és a kutatói terület, amit szeretnék továbbvinni, illetve hát magasrangú folyóiratokba publikálni, hiszen ez egy nagyon fontos előmenetel egyrészt az oktatók számára, másrészt az egyetemünk számára is.
Így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy mit üzenne a pályakezdő pedagógusoknak?
Hát azt üzeném, hogy sose tantárgyakban gondolkozzunk, hanem gyerekekben. Nézzük meg, hogy milyen motivációs háttérrel rendelkeznek, ne csak a tanulmányi eredményeiket nézzük, és abszolút értékbe vegyük ezt. Sosem lesz tökéletes egy óra, tehát mindig lehet fejlődni, mindig lehet egy picit jobbá tenni a tanórákat, és ez az önreflektív gondolkodás, ez hozzájárul ahhoz, hogy a tanárok egyre eredményesebbek tudjanak lenni. Őrizzék meg a lelkesedésüket, és higgyenek abba, amit csinálnak. A legnagyobb hatás az, amikor a gyerek elhiszi azt, hogy képes valamit megcsinálni, és ezt minden tanár el tudja érni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megosztottad ezeket a gondolatokat. Továbbá nagyon gratulálok a kinevezésedhez.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceum Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.